Isten igéjét ezen a délelőttön János evangéliumából olvasom. János evangélium a 6. fejezetének a 39. verséből. Fönnállva hallgassuk meg ezt az igét. Tehát János evangélium a 6. fejezetének a 39. verse így szól. Az pedig az Atyám akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, hogy az imaórán is említettem a szolgálatomban, hogy két nagyon fontos igét találhattunk ma az útmutatónkban, amely a Biblia rendszeres olvasására is bíztat bennünket, hogy minden nap elővegyük. És az egyik ilyen ige a Timóteushoz írt 2. levelének az elejéről olvashattuk, amikor ugye Pál apostol az ifjú Timóteusnak azt a bíztatás, bátorítást adja, és azt a bizonyosságot tárja elénk, hogy Jézus Krisztus megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Az az üzenet van ebben, ami mindannyiunk számára az üdvösséget hozza el. Az evangélium által, az Úr Jézus kereszthalála által Isten nekünk örök életet adott. Eltörölte a halált, eltörölte a mi bűneinket, és ebben a bizonyosságban élhetünk, hogy a mi nevünk fel van írva a mennyeknek országába. És testvérek, ez az üzenet, ez amiről az ige azt mondja, hogy sok ember számára a Krisztusról való beszéd bolondság. De mi számunkra, akik megtartatunk, akiknek ez az örök élet az életük részévé vált, és ezért mondom, hogy az életük részévé vált, nem csak lesz a miénk az örök élet, hanem már most örök életünk van. Ez a mi reménységünk is, a mi örömünk. Tehát, hogy nagyon fontos ez az üzenet. De ahogy említettem az imaórán, amikor szintén a János evangéliumából olvastam fel egy részt, amikor az Úr Jézus a búcsú beszédében azt mondja, hogy nem hagy bennünket árvákul, hanem ő kéri az Atyát, és más vigasztalót ad nekünk, a Szent Lelket, aki velünk marad örökké. És arról beszéltem, és engedjék meg a testvérek, hogy kicsit visszakanyarodjak erre a gondolatra, hogy aztán átlépjünk arra, amiről most szeretnék majd beszélni. Arról hallhattunk az igében, hogy igenis olyan jó látni azt, amit az ige elénk állít, hogy Jézus elkészítette számunkra az üdvösséget. Sőt, aztán tovább mentünk, és az előbb felolvasott ige részt, amit felolvastam alapigeként, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy az az Atya akarata, hogy aki elküldött engem, és amit nekem adott, azt én mind megtartsam. Tehát arról beszéltünk, hogy Jézus, amikor itt járt ebben a világban, akkor ő ezt az isteni akaratot beteljesítette. És aztán majd, amikor az ő imádságát mondja el, és amikor beszél arról az Atyának, hogy ő mindenkit megtartott. Tehát ő úgy végezte el az ő munkáját, hogy mindenkit megtartott, akit az Atya rábízott, csak egyetlen egyet nem, aki elárulta őt, és tudjuk, hogy Júdásra gondolt. Tehát ő végigjárta ezt az utat is, és világossá tette az ő győzelmét ezen a területen. És az a kérdés fogalmazódott meg bennem, és erről beszéltem, hogy na de jó volt átélni a tanítványoknak a kísértések között, hogy Jézus mellettük volt. Igen, jó volt átélni azt, hogy a hajóban csak fölébredt, felemelte a kezeit, és a hullámok és a szelek azok engedelmeskedtek neki. Említettem azt, hogy milyen nagy csoda volt az, amikor a tanítványok azt látták, hogy 5000 embert megvendégelt 5 kenyérrel és 2 hallal. Hogy milyen csoda volt az, és elmondtam, hogy milyen jó lenne, és sokszor gondolok arra, mai napon is, és sokszor, hogy milyen jó lenne, hogyha ezek a csodák ma is megtörténnének. Hogy azok a szerencsétlen, szegény emberek, akik vágyakoznak élelem után, ugyanúgy átéljék azt, amit akkor a tanítványok. Milyen jó dolog ezt látni. Jézus arról beszél, hogy amíg ő ebben a világban járt, ő mindenkit megtartott. De akkor mi van most? És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem lesz ez másképp most sem, mert ő elküldi a Szent Lelket, aki hasonlóképpen, hasonló erővel lesz jelen ebben a világban. Tehát milyen csodálatos ígéret ez. Itt van velünk, megtart bennünket. Ugyanúgy, ahogy az Úr Jézus megtartotta az ő tanítványait. Milyen nagy dolog ez. De szeretnék most egy kicsit tovább menni, és az a gondolat, amit felolvastam, amikor Jézus azt mondja, hogy ő mindenkit megtartott. Ő azért jött, az Atya azért küldte őt, mert az volt az Atya akarata, hogy amit neki adott, abból semmi el ne vesszen. És emlékezzünk csak, hogy mit mondott Jézus a tanítványoknak? Amiképpen én küldtelek titeket ebbe a világba, azonképpen küldelek el. Amiképpen küldött engem az Atya a világba, azonképpen küldelek el titeket. És engem ez a gondolat foglalkoztatott, túl azon, hogy mennyi ígérete van Istennek az örök életre nézve, túl azon, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy ő megtart bennünket, mert ez az Atya akarata, és ezt végzi ő el teljesen, de bennem az a gondolat fogalmazódott meg, hogy Isten is bízott ránk embereket, én rám, te rád, testvérem. És ugyanúgy, ahogy őt elküldte az Atya, és azt a parancsolatot adta neki, és amiért elküldte, hogy megtartsa azokat, akiket rábízott. És engem ez foglalkoztatott, hogy vajon megtartom-e azokat, hogy komolyan veszem-e azt, hogy amit Isten rám bízott, akiket Isten rám bízott, azokat szeretném elvezetni, eljuttatni oda, hogy ők is átéljék azt, hogy Isten elvette a halál uralmát, és elénk állította, kitárta előttünk az új életet, az örök életet. És hogy ez az övék is legyen, a szeretteimé, a gyermekeimé, majd egyszer az unokáimé, vagy a testvéreimé, vagy a szüleimé, akik még talán nem ismerik az Urat, hogy az ő számukra is Isten elkészítette ezt a csodálatos ajándékot, és ezt nekünk kell továbbadni, hogy ránk bízott Isten embereket. Olyan sokszor elfeledkezünk erről. Igen, várjuk, hogy majd az Úr elvégezze. Imádkozunk is ezért, és ez nagyon fontos dolog, hogy tegyük. De vajon imádkozunk-e ezért, hogy Isten tegyen bennünket alkalmas eszközeivé arra, hogy rajtunk keresztül mutassa meg az ő hatalmát. Mert kellenek ezek a példák mindazok előtt, akik majd járni fognak az Isten útján. Én azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, és akik átéltük már az Úr Jézus szabadításának az örömét, akik megtértünk, mindannyiunknak a szívében lehet, hogy van 1-2-3 ember, akikre úgy gondolunk, hogy hát ők, az ő életük, az ő tapasztalataik, az ő szeretetük, milyen komoly nyomokat hagytak a mi életünkben. Akikre el tudjuk mondani, hogy ha ők ezt nem teszik, ha ők ezt nem élik meg előttünk, akkor lehet, hogy a mi szívünk soha nem közelített volna olyan erővel a megváltás felé, Jézus Krisztus felé, mint ahogy ez történt. Igen, vannak emberek, akikre így gondolhatunk. És én sokszor elmondtam már, hogy nekem egy nagy példa volt, vagy egy nagy örömteli dolog volt, ami miatt tulajdonképpen itt maradtam a gyülekezetben, amellett, hogy jó volt hallgatni Tibor bácsit, Magni nénit, jó volt a testvérekkel együtt lenni, de amikor én ide érkeztem a gyülekezetben egy adventi időszakban, katonaruhában is, hát sok ismeretlen, mert volt ott körülöttem egy biblióra, vagy egy vasárnap esti istentiszteleten, és emlékszem arra, hogy Miska bácsi odajött hozzám, egy kedves, aranyos, idős bácsi, sose láttam, és olyan szeretettel átölelt, nem volt tolakodó, nem éreztem azt, hogy mit akar tőlem ez az ember, nem is ismerem, csak olyan, tényleg azt mondhatom, olyan szívélyesen, lelkesen, szeretettel átölelt, és kérdezősködött felőlem, és engem ez annyira meghatott, hogy igen, erre vágyik az emberi szív. Hogy valakik mindig vannak az életünkben, akiken keresztül Isten valamit megmutat. Valahogy vonz bennünket. Erre mondja az ige azt is, az Úr Jézus, hogy akiket nekem adtál, megtartottam. Igen, lehet, hogy Isten egy kicsit engem adott Miska bácsinak is. Adott Tibor bácsinak, Magdi néninek, de hát felsorolhatnám itt a testvéreket, akikkel együtt voltunk, és együtt jártuk ezt az utat eddig is, és amikor fiatalabb voltam, fölkaroltak és imádkoztak, értem, hogy én is adattam valakinek. És Isten nekem is adott embereket, akiket Isten szeretne végigvezetni az úton, és amiről nekem el kellene mondanom azt, amit az Úr Jézus elmondott, hogy Isten azért adta nekem, hogy őket megtartsam, segítsem őket abban, hogy ők végigjárják ezt az utat. Testvérek, szoktunk-e így nézni a körülöttünk lévő emberekre? Nem azt kell nézni a testvéremben, hogy miben mondhatom el az ő hibáit. Mert azt könnyen észrevesszük. Észrevesszük az erőtlenségeit. És lehet, hogy sokszor meg is kell mondani nekik, de úgy nézni a testvéreinkre, az itt lévő emberekre, mint ahogy az Úr Jézus nézett mi ránk, hogy Isten neki adott bennünket. Ő rábízott bennünket, és ő azt akarja, hogy egy sem vesszen el ezek közül. Így kell nézni ezekre az emberekre. De hogyan lehetséges ez? Mert az, hogy mi így nézünk az emberekre, az csak egyik része a történetnek. Nézhetünk rájuk úgy, hogy hát igen, testvérek, testvéreket rám bízta Isten, hogy vezessen, de ettől többet kell tenni, mert szavakban valóban elmondhatom, hogy az Úr sok mindenkit bízott rám, de ez hogyan veszik észre az emberek? Hogy vagyok-e olyan, mint Miska bácsi volt? Hogy igenis, az ő életével, az ő szeretetével egyszer csak kezdett vonni valakit az Úr szeretetéhez. Erről szól ez a történet, és tulajdonképpen ezt akarja elénk állítani Jézus is, mert ő az egész életével vonta magához az embereket. Vonta oda az Isten szeretetéhez. Nem véletlenül hagytak ott mindent. Péterék, Jánosék, ott hagyva azt, ami addig olyan fontos volt a számukra, és megértették azt, amit az ige elénk állít, hogy az evangélium által rádöbbentek arra, hogy kihozta őket a halálból, vagyis az anyagi világnak a vonzásából, és kitárta előttük azt az örök életet, ami sokkal jobb. Amire az Úr Jézus azt mondja Mária és Márta történetében, amikor ugye Márta azt mondja, hogy Uram, hát szóljál az én testvéremnek, mert elfáradok, és azt mondja, hogy Márta, Márta, te sokra igyekszel, de Mária a jobb részt választotta. Vagyis, hogy megértette azt, hogy vannak ettől fontosabb dolgok az ember életében. Hogyan juttathatom el az embereknek ezt az üzenetet, akiket Isten rám bízott? Pénteken Csaholcon jártam, akik időnként rá tekintenek a honlapunkra, azok az lázok láthatták, hogy már föl is került néhány fénykép a honlapra a csaholti hálaadó napunkkal kapcsolatban, ahol egyrészt egyik testvérünk kérte, hogy szeretne Isten előtt is az Úr, vagyis hát az Isten előtt is összekötni az ő életét, az ő élettársával, és ilyen nagy dolognak tartom, és nagyon örömteli volt számomra, hogy ez a fiatal ember, akinek ugyan már van két gyermeke, de egyszer csak megértette azt, hogy nem maradhat ebben az állapotában. És ami olyan ritkán, a ritka a romáknál, gondolt egyet, és azt mondta, hogy ő elmegy a polgármesteri hivatalba, és ő szeretné ezt a házasságot az állam előtt, ugye a hatóságok előtt, és Isten előtt is rendezni. És elmentek délután a polgármesteri hivatalba, összeházasodtak, és aztán kérték, hogy a gyülekezet jelenlétében adjam őket össze, mert ők szeretnének Isten előtt is fogadalmat tenni, hogy holtadiglan, jó és rossz napokban, betegségben, egészségben együtt maradni. És ez olyan örömteli volt a számomra. Mondhatjuk, hogy a hálaadó Isten tiszteletünknek egy nagyon szép bevezetése volt ez. És aztán a hálaadó napon pedig az a gondolat volt előttünk, ahol nem csak én, hanem Iklódi László testvérünk is néhány kisvárdai testvérrel eljött, mert meghívták őket még itt az augusztusi csendes napok alatt, és eljöttek, és arról beszéltünk a zsidókhoz írt levél alapján, hogy minket, akiknek a bizonyságnak a nagy fellege vesz körül. És ez volt az alaptémánk, erről beszélgettünk is, és milyen nagy dolog az, és jutott eszembe ezzel az igével kapcsolatban is, hogy valóban milyen nagyon jó dolog, amikor Isten bizonyságoknak a fellegével összkerül. És amikor Laci testvéremnek mondtam azt, hogy olyan jó lenne, ha erről beszélnénk, akkor örvendezett, hogy de jó, hát ilyen csodálatos igét egy hálaadó Isten tiszteletre szebbet el sem tudna képzelni. Igen, mert fontosak ezek a bizonyságok. A bizonyságoknak a fellege. És Isten ezt újra és újra akarja mutatni az ő népe számára. A bizonyságoknak a fellege. Testvérek, Isten tudja azt, hogy nekünk szükségünk van erre a bizonyságokra. Szüksége volt a tanítványoknak Jézus bizonyságaira. Szükségük volt arra, hogy nem csak arról beszélt, hogy Uram, akiket nekem adtál, azt én meg akarom tartani, meg megtartom, hanem ezt szerették volna érezni, hogy ezek nem csak szavak, hanem ezek olyan erős, mindennapi életre kiható cselekedetek, amelyeket ők átélhetnek és megtapasztalhatnak. Igen, Isten bizonyságoknak a fellegével akarja körbevenni, vagy körülvenni a körülöttünk lévő embereket, akiket ránk bízott. Olyan jó mindig olvasni, elnézést kérek mindig a tanít vagy a testvérektől azért, mert én újra és újra előhozom a kedvenc történetemet a Bibliákból, amikor Gedeonnak a történetét hozom el. Én valahogy úgy vagyok vele, hogy nincs olyan hét, amikor nem olvasnám el ezt a történetet. Valahogy mindig visszakerülök hozzá, mert annyira gazdag nekem ez a történet, és annyira szeretem. És most ezzel kapcsolatban a fellegekkel, a bizonyságok fellegeivel kapcsolatban újra elém került ez a történet, amikor emlékezzünk csak... Ott volt Gedeon, aki várta azt, hogy Isten valami áldást hozzon el, nem csak az ő életére, hanem a körülötte lévő embereknek, a népének az életére is. És amikor Isten azt mondja, hogy menj el a te erőddel, és elhívta a szolgálatra, akkor azt mondja, hogy Uram, de honnan tudom, hogy mellettem leszel? Ugye mindig ott van a nagy kérdés, hogy Uram, de honnan tudom azt, hogy hogy te megmutatod a te hatalmadat. Honnan tudom azt, hogy nekem lesz erő végig csinálni ezt? Honnan tudom azt, hogy majd esetleg fognak rám hallgatni, és én valóban egy olyan gyertya leszek a szeretteim között, hogy majd ők is átélik az Úr szabadítását. És akkor azt mondja az Úr, hogy hozzál egy áldozatot, tedd a kőre, és majd megmutatom. És valóban letette az áldozatot, és az angyal rá hozzáért a pálcájával, és abban a pillanatban, ugye, megégett, és meglátta az ő hatalmát. És akkor tovább megyünk, és ugye azt mondja az ige, hogy nem elégedett meg ennyivel Gedeon, hanem azt mondta, hogy jó Uram, ha te küldtél, akkor én kiteszek egy fürdgyapjat. És reggel, amikor fölkelek, akkor legyen az, hogy minden legyen vizes, de a gyapjú legyen száraz. És hát tényleg, majdnem mondhatjuk azt, hogy ez olyan elképzelhetetlen. Tehát még az emberben az is fölmerül, hogy miért kísértjük mi Istent. Hisz ez lehetetlen. Valljuk be őszintén, a gyapjú, amely leginkább ugye érzékeny a vízre. Ugye a gyapjút még azt mondták, hogy mosni sem szabad. Tehát egy nagyon érzékeny a gyapjú, és akkor azt mondja, hogy kiteszem, és legyen száraz. Hát ez lehetetlen. És Isten megadta. Kellettől nagyobb bizonyosság az Isten hatalmáról, meg az ő szava igazságáról. És akkor azt mondja erre Gedeon, jó Uram, de adjál még nagyobb bizonyságot. Akkor most kirakok éjszaka egy másik fürdgyapra, de akkor legyen minden száraz és csak a gyapjú vízes. És Isten ezt is megmutatta. Szóval milyen csodálatos dolog az, amit itt átélt Gedeon, az, hogy a bizonyságoknak ilyen nagy fellege veszi körül. Testvérek, szükségünk van a bizonyságokra. Szükségünk van arra, hogy Isten megmutassa azt, hogy ő tud munkálkodni, és nem csak abban, és valljuk be egy kicsit őszintén, legfőképpen nem abban, hogy akár ilyen csodákat éljek át. Isten ezt is megmutatja. Isten ebben is mellénk áll, de egészen más módon szeretné megmutatni az ő hatalmát. Mégpedig úgy, hogy hogyan tudja átformálni az embert. Hogyan tudja úgy a kezébe venni az emberi szívet, az emberi lelket, az emberi természetet, hogy az teljesen megváltozik. Hát ez az, amit láthatunk, és erről beszél az Úr Jézus, amikor azt mondja, hogy Isten nekem adta ezeket az embereket azért, hogy megtartsam az ő élete, az ő szeretete, az ő gondoskodása. Megtartott mindenkit, kivéve azt az egyet, azt nem, aki elárulta őt. És bennünket is erre hívott el, hogy mi is hasonlóképpen egy új élettel tudjuk bizonyságot tenni azok előtt, az emberek előtt, akiket ránk bízott. És nem véletlenül olvastam ma fel Jákobnak a történetét. Aznak a Jákobnak a történetét, akinek a neve is azt jelenti, hogy csaló. Jákob, aki nem igen foglalkozott senkivel és semmivel. Nem kérdezte meg Istentől, hogy hogyan élheti az ő életét úgy, hogy akiket rábízott, azok elérjék az örök életet. Sőt, mondhatjuk, hogy nem is törődött az ő testvérével, nem is törődött az ő édesapjával, édesanyjával, semmivel nem törődött, csak azzal, hogy a maga céljait és maga elképzeléseit beteljesítse, és ezért mindent megtett. Mondhatjuk, még azt az édesanyját is elhagyta, aki még részt is vett az ő csalásában, segítette őt, és őt is messze elkerülte. Sosem olvasunk arról, hogy de jó lenne hazamenni legalább édesanyámhoz. Nem. Mert egy olyan életet élt, ami mindenről szólt, csak nem azokról, akiket Isten neki adott. És egyszer csak eljött egy nap, amikor Isten elkezdte őt formálni, munkálni. Először úgy, hogy menekülnie kellett az ő apósa elől, mert nem maradhatott már ott. Látta, hogy ott neki nincsen jövője. Ahogy csak lehetett, megpróbálta őt kihasználni, ezért tudta, hogy neki menekülnie kell. Isten ilyen módon is belenyúl az ember életébe, és elindult haza, mert közben pedig a lelkét is kezdte az Úr megmunkálni, mondhatjuk ezt. És aztán, amikor találkozott az Úrral, ott a jabbók révénél, amikor Isten azt mondta neki, hogy győztél, akkor ott egy nagy változás történt ennek az embernek az életében. És ez nem csak azt jelentette, hogy Jákob megtért, és most egy új életet kezdett élni, hanem Jákob eljutott odáig, hogy meglátta azt, hogy akiket Isten neki adott, azokat egészen más módon kell neki gondoznia. Eljutni odáig, hogy máshogy látom a szeretteimet, máshogy látom a testvéreimet, mást látok azokban, akiket Isten nekem adott, és sokkal fontosabb dolgok kezdenek engem foglalkoztatni, mint az, hogy mit fogunk enni, mivel fogunk ruházkodni, és mi az, ami majd a mi életünket egy kicsit szebbé vagy jobbá teszi. Mert Jákob eddig csak ebben gondolkodott. Majdnem mondhatjuk azt, hogy olyan volt Jákob, mint az újszövetségi történetben a gazdag ember, ugye, aki a Lázár történetében semmi mással nem törődött, csak a pénzzel. És amikor meghalt, akkor ment a külső sötétségbe, a pokolba, a nyomorúságra, és akkor kezdett el gondolkodni, hogy de hát vannak nekem testvéreim, és velük nem törődtem. Ugyanígy nézett Jákob az ő családjára. Nem azt mondtam, hogy nem törődött velük, de törődött, de nem ez volt számára a legfontosabb. És egyszer csak a család egy más Jákobot kezd látni. Megtörtént ott, ugye a jabbók révénél az Istennel való találkozás, de még Isten nem formálta át teljesen Jákobot. Ahhoz még szükség volt egy bizonyságnak a fellegére, hogy megmutassa Isten, hogy hogyan formálja át azoknak az életét, akik ő benne bíznak. És azt olvassuk, hogy találkozott Ézsauval, akitől félt, akitől rettegett. És amikor olvassuk az igében, hogy hogyan állítja fel az ő családját, és hogyan közeledik, és várja az ő testvérét, akkor az emberben fölmerül a kérdés, és talán a családjában merülhetett fel legjobban az a kérdés, hogy mi történik itt? Ugye, jön az ő testvére, Ézsau 400 harcossal, és hát menjenek előre a szolgák, a gyerekekkel. Miért mi menjünk előre? Nem vagyunk számára fontosak? Aztán jön Lea a gyerekekkel, az első feleség, ugye? Saját gyermekei voltak, az ő feleség volt, és oda tette előre. És a végén Jákob hátrahagyta Ráhelt, és hátrahagyta Józsefet, a legfontosabbat, ugye? És még a többi testvér is ott ment előttük. Testvérek, milyen szülő az ilyen? Hát hogy lehet így nézni a többiekre, hogy így sorrendet állítunk? Én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan embernek a képe, aki látja azt, hogy milyen szerepe van az ő életében azoknak, akiket Isten rábízott, mert Isten rábízta ezeket az embereket. És akkor jött a változás, amikor azt látja, hogy Isten komolyan gondolta azt, hogy ő Jákobba a szövetséget kötött. És a legnagyobb bizonság Jákobnak az volt, hogy az ő testvére, amikor megérkezett, nem bántotta őt, hanem átölelte, megcsókolta és sírtak. Azt gondolom, hogy az, amit Isten ott elvégzett Jákob életében, az egy óriási nagy változás volt. Mert mit olvasunk? Egyrészt mit lát a családja? Azt látja a családja, hogy az a Jákob, akinek a szeméből még egyetlen egy könycsepp nem jött ki. Aki olyan kemény volt mindenben, és olyan határozott volt mindenben, egyszer csak sír. Amikor a családja azt látja, hogy az ő uruk, az ő apjuk egyszer csak bocsánatot kér. Jákobra nem volt jellemző a bocsánatkérés. Jákobra nem volt jellemző ez a fajta lelkület. Nem, ő mindig biztos volt abban, amit csinált. Ő mindig végigvitte azt, amit elgondolt, aki soha nem bánt meg semmit. Nézzük meg, hol volt a megbánás azzal, hogy mit tett a testvérével. Nem, ők ezt sose látták. És milyen nagy dolog volt, hogy egyszer csak eljutottak odáig, hogy azt látják, hogy Jákob hálát ad. Kell ettől nagyobb bizonyság az ő szerettei számára, hogy ő hogyan változott meg. És akkor aztán, ami ezután következik, ez különleges módon befolyásolja és megváltoztatja a családjának a Jákobhoz való viszonyát, amikor megkérdezi a testvér, hogy kik ezek a gyermekek veled? Mondhatta volna, hát ez az én családom. Itt vannak a gyerekek, a szolgák, van egy-két feleségem, hát vagyunk bőven. De mit mond Jákob? Azt mondja, hogy a gyermekek, akikkel Isten megajándékozta a te szolgádat. Igen, egy nagy dolog az, amikor azt látjuk, hogy akik körülöttünk vannak, azokat Isten nekünk ajándékba adta. De nem csak azt látjuk, hogy ez ajándék, hanem azt is kezdjük látni, hogy micsoda nagy felelősség ez, ami számunkra. Ami nem csak abban áll, hogy nekem fel kell őt nevelnem, hanem ami abban áll, hogy látom azt, hogy Isten többet akar rajtuk keresztül meg bennük adni, mint amit én elgondolok. A szolgák gyermekei nem csak azért fontosak, mert majd ők fognak dolgozni. A gyermekeim nem csak azért fontosak, mert majd tovább viszik azt, amit én elkezdtem, hanem az, hogy látom azt, hogy Istennek mi a terve az ő életükben. És erről szól a mai ige, amikor azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztus által legyőzte a halált, és világossá, nyilvánvalóvá tette minden ember számára az örök életet, mert ez a célja az Istennek. A gyermekeimmel kapcsolatban is, a szeretteimmel kapcsolatban is, a testvéreimmel kapcsolatban is. Mert Istennek az a célja, hogy örök életek legyen. Ezt készítette el, és ezt kezdte látni tulajdonképpen itt Jákob. Istentől ajándékba kaptam. Azért, hogy őket azon az úton vezessen, amiben aztán átélhetik az Isten szabadítását és az örök életet, amit eddig nem látott. És így kezdett te figyelni az ő szeretteit. És azt olvassuk, hogy ezt látva az ő szerettei, azt olvassuk, hogy leborultak vele együtt. Jöttek sorban és leborultak Ézsau előtt. Vagyis közösséget vállaltak vele. Közösséget vállaltak vele, hogy igen. Ugye ez valami olyasmi, amit tegnap említettük az esküvővel kapcsolatban, a jól ismert történetet, ugye Ruthnak és Naominak a történetét, amikor Naominak azt mondja Ruth, hogy ahova te mégy, oda megyek, ahol megállsz, én is, vagy megszállsz, én is ott szállok meg, a néped az én népem, Istenem az én Istened. Tehát, hogy látva az ő életét, látva azt, hogy milyen változás történt Jákobnak az életén, azt mondták a családja, hogy hát mi is ezen az úton akarunk járni. Tehát ettől nagyobb felleg, bizonyságnak nagyobb felleg, nem is kell, mint amit ott ők átéltek. És aztán még egy lapáttal rátett Jákob, amikor azt mondja, hogy menjél csak testvérem előre, majd én megyek a gyerekek járása szerint, és megyek majd a barmok járása szerint, nehogy valamelyik elvesszen. És ebben benne van az, hogy máshogy kezdjem látni azokat, akiket Isten rám bízott. Az életemmel, a cselekedeteimmel már nem az a fontos, hogy mit fogok megszerezni. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is? Jákob rádöbbent arra, és ahogy aztán még tovább megyünk a történetben, és ez már mondhatjuk, hogy ettől már többet nem is várhatna Jákob, amikor azt kérdezi tőle az ő testvére, hogy mi ez a sok jószág, ami itt előtted megy? Hát, amit az Uramnak küldtem előre. Nem kell ez nekem, testvérem. Van nekem elég. És úgy bennem van az a gondolat, hogy ha Jákob talán egy évvel előtte hallja ezt, akkor azt mondta, jó van testvérem, te mondtad, akkor maradjon nekem. Ugye, olyan rögtön, nem kell odaadni. Hát, ha nem kéred, nem kéred, de ő nem ezt tette. Nem, az legyen a tied. Mert ez az én Istenem felé való ajándék. Ez az, amit nekem oda kell adni, mert tudom, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Ez egy nagy bizonságtétel volt a család számára, hogy az a Jákob, aki mindig azt kereste, hogy hol szerezhetne még valamit, egyszer csak tud lemondani. Mert fontosabb dolgokat lát meg az életében. Igen, mi is megláthatjuk ezt. Isten ezt ránk bízta. De vajon megláttuk már ezt? Megláttuk úgy, ami szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket, gyülekezet tagjait körülöttünk, úgy, ahogy Jézus is látott bennünket, akiket Isten nekiadott, azt mondja, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmi el ne vesszen. Nem mi tartjuk meg a szeretteinket. Nem arról szól, hanem az, hogy az én életemmel vajon tudok-e jó bizonság lenne az Isten szeretetéről, hogy oda vezessem őket, hogy megmutassam az igazi értéket, hogy felmutassam az igazi értéket azok előtt, az emberek előtt, akiket Isten nekem adott, és hogy ők is átéljék az Isten szabadítását. Ez a mi feladatunk. Erre hívott el bennünket Isten. És egy kicsit talán még visszatérek az imaóra gondolatához, viszont azt olvastuk, hogy és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké. Nem nekünk kell ebben erőlködni. Azt mondja Isten igéje, azt mondja az Úr Jézus, hogy ő küldi el a Szent Lelket. Ő munkálja ezt ki a mi életünkben. Ő munkálta ki ezt Jákob életében, és aztán ő munkálta ki a családja életében is. Igen, nekünk egy dolgunk van, hogy odaszálljuk az életünket, mint Jákob. Megértsük, hogy bizonyságoknak oly nagy fellege vesz körül bennünket, és ezeknek a bizonyságoknak a fellegéről tudjunk bizonyságot tenni mindazoknak, akiket Isten ránk bízott. Hát segítsen meg bennünket Isten ezen az úton járni, és segítsen meg bennünket, hogy úgy tudjanak ránk nézni a szeretteink, úgy tudjanak nézni ránk testvéreink, barátaink, ismerőseink, mint ahogy néztek Jákobra az ő család tagjai, látva a változást, és látva azt a gondoskodást, amit Isten kimunkált az ő életében. Ebben segítsen meg bennünket az Isten is. Áldja meg ugyanúgy a mi életünket, mint a szeretteink életét is.